Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek atya, mi a te méltatlan szolgáid alázatosan és őszinte szívvel adunk hálát neked minden hozzánk és az egész embervilághoz való jóságodért. És hálát adunk a te kegyelmedért, megtartó, gondviselő szeretetedért. Áldunk téged a teremtésért, az élet minden ajándékáért, áldunk a világ megváltásáért, az Úr Jézus által. Add nekünk, atyánk, hogy lássuk és értsük kegyelmed nagyságát, és szívünk mindig hálás legyen, hogy dicsőíthessünk téged, nem csak ajkunkkal, hanem egész életünkkel. Engedd, hogy hálából naponként odaszánhassuk magunkat a te szolgálatodra, és szentségben és igazságban járjunk előtted életünk minden napján. Szent és szerető atyánk, segíts most minket abban, hogy igédre, üzenetedre figyeljünk, a te világosságodban élhessünk, és a te utadon járhassunk, ami Úrunk Jézus Krisztus segítségével, jövel teremtő Szentlélek, szent ajándékoddal újítsd meg szívünket. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét, Mózes első könyvének 3. fejezetéből, az első verstől a 13. versig terjedő szakaszt olvasom. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért tettem. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a Mózes első könyvének első lapjairól olvastam azt a történetet, amelyet bizonyára mindannyian ismerünk, és talán ez egy olyan történet, amelyet már a legelső hittanóráinkon is megtanultunk. A bűnbeesés történetét hallhattuk teljes terjedelmében. Fontos ez a történet abból a szempontból, hogy nem csak egy régi hitrege, hanem úgy érzem, hogy a mostani életünket, a saját hitéletünket is meghatározó üzeneteket hordoz a mi számunkra. Egy régi történet, amelyben talán vannak olyan csodás elemek, ami miatt hajlamos a kritikus ember, a mai hittől talán egy picit távolabb álló ember azt mondani, hogy nem tudom teljesen ezt a történetet elfogadni. De miről is szól maga a bűnbeesés? Maga a bűnbeesés története, amely úgy érzem, hogy sok vonatkozásban megszólíthat bennünket. Az első csodás eleme a történetnek, amelyet talán a mai
racionális ember nehezen tud elfogadni, az az, hogy az ember szóba áll egy állattal. Egy kicsit banálisnak, egy kicsit meseszerűnek hangzik ez az egész. Talán azt mondjuk, hogy ilyen lehetetlen. Persze, hogyha komolyan vesszük a Bibliának a szavát, akkor el kell fogadnunk ezt is. El kell fogadnunk azt, hogy bár a Biblia máshol nem nagyon ír arról, hogy valaki állatokkal állt volna szóba, egy helyen hallhatunk ilyenről, akkor, amikor Bálám a szamarával beszélget, de egyébként nincsen ilyen a Bibliában. Tehát a Biblia nagyon racionális, és nagyon is a valóságról szól, azonban az, hogy ebben a történetben az ember, a teremtmény egy másik teremtménnyel, egy állattal beszél, valamit üzen, úgy érzem, a mi számunkra. Üzeni azt, amit talán Ézsaiás könyve is kifejez, amikor a Messiás uralmáról szól, és a paradicsomi állapotok visszatérését vizionálja, amikor arról van szó, hogy a párduca gödőjével hever, és a kisgyermek a vipera lyuknál játszik, és nem már nem pusztít senki a Szent Hegyemen. Amikor arról beszél Ézsaiás, hogy a teremtett rend újra helyreáll, amikor egymásnak nem ellenségei a különböző teremtmények, hanem mindenki békességben van, akkor talán pontosan erről az időről ír Ézsaiás Isten szent lelkének sugalmazására, amikor igen, beszéltek az állatokkal az emberek. Hiszen egy olyan fensőséges kapcsolat volt a teremtmények között, amelybe nyugodtan ezt is bele gondolhatjuk, sőt a Szentírás bizonysága szerint ez így is volt. Közel volt egymáshoz, az egyik teremtmény a másik teremtményhez. Azonban azt írja a Biblia, hogy ez az állat a kígyó ravaszabb volt minden mezei állatnál. És a kígyó az, aki ráveszi valamire az asszonyt. Amikor a vétkek eredetéről gondolkozunk, és próbáljuk meg kinyomozni, hogy honnan is van az első vétek, akkor ilyenkor a történetet olvasva is egy kicsit zavarban vagyunk. Mert ki az, aki vétkezett? És ugyanez lejátszódik majd a történet végén is. A kígyó félrebeszéléssel, csúsztatással és hazugsággal próbálja rávenni az asszonyt olyan dologra, amit az Isten megtiltott. Az első csúsztatása az, hogy csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Gyakran így manipulál a kígyó. Hiszen Isten nem azt tiltotta meg, hogy egyetlen fáról sem ehetnek az első emberpár, csupán egyetlen fáról, a jó és a rossz tudásának a fájáról nem volt szabad enniük. De amikor egy ilyen kérdést föltesz a kígyó, akkor nyilvánvaló, hogy Évában is egy olyan érzés uralkodhatott el, hogy be vagyok korlátozva. Le van korlátozva az életem, nekem egy csomó mindent nem szabad megtenni. Itt van ez a sok faj, és lám ez a kígyó azt mondja, hogy egyikről sem ehetek. Pedig ha visszaemlékezett volna, és eszébe véste volna Istennek a tiltását, akkor rájött volna, hogy a kígyó hazudik, és nem is kellene hallgatnia rá. De Éva hisz a kígyónak, és elhiszi azt, hogy itt valami nem stimmel. Valamit az Isten el akar rejteni előlünk. Valami olyan dolog van az egész teremtett rendben, ami hátrányosan érinti az embert. Az ember szenvedő alanya, fölösleges parancsoknak. És még mielőtt tovább mennénk a történetbe, érdemes egy pillanatra megállnunk, és arra gondolnunk, hogy a mai bűnös ember gyakran ugyanígy magyarázza meg azt, hogy miért nem vallásos. Azért nem vagyok vallásos, mert abban olyan sok parancsolat van. Azért nem vagyok vallásos, mert az Isten be akarna engem korlátozni. Meg akar tiltani a vallás sok olyan dolgot, amelyet egyébként szeretnék megtenni, amelyre vágyakozom. Nincs elég szabadságom. Ezért van nagyon sokszor az, hogy szélsőséges, liberális eszmét vallók, vallástalanok. Az elmúlt héten találkoztam egy ilyen emberrel, és megkérdeztem tőle, hogy milyen vallású, és azt mondta, hogy vallástalan vagyok. Vallástalan, mert a liberális ember eszményképében nem fér az bele, hogy valaki őt lekorlátozza. És ennek a csírája már itt megtalálható a bűneset alkalmával, hiszen Éva is úgy érzi, hogy őt nem lehet lekorlátozni. Hogy lehet az, hogy én egyetlen fáról sem ehetek? Aztán utána már az is felháborító, hogy csak egy fáról nem ehetek. Miért nem ehetek minden fáról? Az ember terhetetlensége jelenik itt meg. Aztán folytatódik a párbeszéd. Folytatódik a párbeszéd, és a kígyó egy újabb csúsztatást eszközöl, hiszen arról szól Éva, hogy nem szabad enni, mert meghalnak. A kígyó azt mondja, hogy dehogy haltok meg. Jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Ebben is van igazság, és van hazugság. És a hazugság az, hogy igenis meg fog halni az ember, hogyha engedetlen. Az igazság az, hogy valóban ezek után már tudni fogják, hogy mi a jó és mi a rossz. A másik hazugság pedig az, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És megint egy kísértés csillant meg, hogy több lehetsz, mint ami vagy. Lépd át a korlátaidat. Lépd át azt a rendet, amelyet az Isten alkotott a te számodra. És akkor jó lesz, akkor te is Isten leszel. Micsoda nagy kísértése ez az embernek. Micsoda nagy kísértésünk az, hogy többek legyünk, mint amire Isten elhívott bennünket. A másik fölé emelkedni. Az ember mi volt fölé emelkedni, és megistenülni. Úgy érzem, hogy a technikai civilizáció is ennek az ős kísértésnek olyanok lesztek, mint az Isten, ennek a manifestációja. Az asszony engedelmeskedik a kígyónak, és ha egy picit úgy értelmezzük ezt a történetet, hogy nem konkrétan, hanem engedtessék meg, hogy allegórikusan értelmezzük, akkor egyértelműen megfeleltethető a kígyó a mi életünkbe, nyilván mi nem beszélgetünk kígyókkal, megfeleltethető az emberben lévő vágyaknak és nagyon mélyen lévő ösztönöknek és indulatoknak. A kígyó ősi szimbóluma egyébként az emberben lévő mindenféle vágynak. És ugyanez megy végbe, amikor a bűnre kísérti az embert a kígyó, értsd, az ösztönök és vágyak. Ugyanez megy végbe, ugyanilyen párbeszédek mennek végbe. Az Isten el akar zárni előled valamit, lázadjál. És egyből ott vagyunk már a tékozló fiú történeténél, aki kilép az atyai rendből és lázad az atyai rend ellen. Mert nyilvánvaló volt számára is ez a kísértés, és ő engedett ugyanígy a kísértésnek. Az asszony tehát enged a kísértésnek, a kígyó kísértésének, és ki is mondja a Szentírás a 6. versben, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, tehát ugyanazokról a vágyakról van is szó, amiről az imént szóltam, és evett a gyümölcsből, és a bűnnek az egyik jellegzetessége újra megjelenik, nevezetesen, hogy terjed, tehát nem önmagában álló elszigetelt jelenség, hanem a kapcsolatokon, a családon belül is terjed, akár generációkon keresztül. Jelen esetben ez úgy történik meg, hogy ad a férjének, és ő is ugyanúgy eszik belőle. Egy fontos kérdést azonban még át kell gondolnunk, mégpedig az, hogy miért tiltotta meg Isten vajon azt, hogy egyenek a jó és rossz tudás fájáról. És egyáltalán mit jelent ez, tudni azt, hogy mi a jó és mi a rossz? Nehezen tudjuk ezt megérteni, hiszen ez egy olyan valóságban, az édenkerti realitásban zajlott, ami távol van tőlünk, és már csak töredékesen érthetjük és emlékezhetünk rá. Azonban talán, hogyha egy példával kéne szemléltetni, akkor azt lehetne mondani, hogy akár a gyermek lelki fejlődésében is van egy olyan időszak, amikor egyrésztről teljes szimbiózisban van az édesanyával, lelki-testi kapcsolópontokon, és semmi értékítélete nincs, nem tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Csak él és teljes függésbe van az édesanyjától. Valami ilyen lelki állapot lehetett az, mielőtt Ádám és Éva evett a jó és rossz tudásának fájáról. Abban a pillanatban, amikor megcselekedték ezt, abban a pillanatban, amikor engedetlenek voltak, valóban megnyílt a szemük, és valóban tudták már, hogy van jó és van rossz. És ha jobban belegondolunk, ennek a tudása nyomorítja meg az embert, emiatt szenvedünk rengeteget, hogy tudjuk, hogy vannak jó és vannak rossz dolgok. Nem egy indiferens, osztatlan valóságban élünk, hanem már egy töredezett valóságban, amelyben igen, ott van a jó és a rossz. Sőt, azt kell mondjam, hogy bennünk ott van a jó és a rossz. És tudjuk jól, hogy számos keleti filozófia épül föl erre, a jó és a rossz küzdelmének a folytonosságát írják le, és ez az, ami az embert megnyomorítja. A történet gyönyörűen leírja, hogy mi lett a következménye a szem megnyílásának. Az lett a következménye, hogy felismerték, hogy mezítelenek. Felismerték azt, hogy ők egy különálló lények, és el kell takarják egymást. És megint a bűnnek egy nagyon mélyreható jellemvonását fedezhetjük itt fel. Azt, hogy a bűnös ember kilép az osztatlan egészből, és eltakarja magát. És itt jelen esetben a történet azt írja le, hogy fügefa leveleket húztak magukra. A bűnös ember nem szeret nyíltan együtt lenni mással. Nem szereti nyíltan feltárni önmagát, és itt lelki-szellemi értelemben is értem ezt. Maga a személyiségünk is egy ilyen fügefa levél. Egy olyan fügefa levél, amelyet az ember, mint egy kéreg, magára növeszt, kezdve a gyermekkortól, egészen az ifjúkorig. Hiszen az ifjúkorban már teljesen megkeményedik a mi személyiségünk, és szinte változtathatatlan. Ilyen fügefa levél az ember személyisége, az ember egója. Aztán az elrejtőzés akkor is megmutatkozik, amikor megjelenik az Isten. Az ember nem csak a másiktól rejti el önmagát, a bűnös ember, hanem Istentől is el akar bújni. És Isten keresi, és kiált. Kiált az ember után, hogy hol vagy. Az ember mentegetőzni kezd, mert tudja, hogy van felelősségre vonás. És így van ez minden egyes bűnnel. Nem elkerülhető a bűnnek a büntetése, vagy a bűnhődés. Erről szól Dosztojevszkijnek a híres regénye. Az ember akár hiszi az Istent, akár nem. Mindenkit fog szólítani, ugyanígy, Isten, hol vagy? Mit tettél? Az ember vétkeinek súlya mindig ott lesz. Hogyan felel az ember? Mentegetőzni kezd. Nem vállalja. Nem vállalja sem a felelősséget, sem a büntetést, hanem az ember az asszonyra mutogat, az asszony pedig a kígyóra. A kígyó pedig sehol sincs. Se vége, se hossza ennek a történetnek. Mint hogyha olyan gyermekeket látnánk, akik összevesztek és összekaptak, és mindegyik a másikra mutogat. Itt nem lehet igazságot tenni. Ilyen a bűn, kedves testvéreim, és úgy érzem, hogy manapság is ugyanígy működik a bűn, mint ebben a több ezer éves történetben. Azonban a történet nem szól arról, de én szeretnék néhány mondatban szólni arról, hogy Isten nem csak hagyta, hogy az ember engedjen a kígyónak. Nem csak hagyta azt, hogy a jót és a rosszat felismerje. Nem csak hagyta, hogy a léte széttöredezzen, hanem már itt a kezdet-kezdetén eltervezte és kimunkálta az, hogy legyen egy visszaút. Legyen egy visszaút az Édenkertbe. Mert tudjuk jól, hogy bár lángpallossal felszerelkezett kérub őrizte az Édenkertbe visszavezető utat, de tudjuk jól újszövetségi népként, hogy ennek a lángpallosnak a hatája nem vonatkozik a keresztényekre. Jézus Krisztusban van visszatérési lehetőség. Van valaki, aki a kígyón tapos, aki az ősi sárkányt legyőzte. Nekünk az a reménységünk, hogy bármennyire is körmönfont a kísértés, bármennyire is szövevényes a bűn, bármennyire is nem érezzük felelősnek magunkat, de mégis benne vagyunk, van visszatérési lehetőség. Jézus Krisztusban újra helyreállhat az az osztatlan egész, ami a teremtéskor, illetve a bűneset alkalmával megbomlott. Ez a mi reménységünk, ebben bízunk egész életünkben. Amen. Istenünk, megvalljuk, hogy sokszor magunkra ismerünk, akár a bűneset történetében is. Nekünk is vannak vétkeink, bűneink, amelyeket nem szeretünk, nem tudunk, vagy nem akarunk elismerni. Add, hogy tudjunk olyan életet élni, amely előtted megalázza magát. Tudjunk olyan életet élni, amely imádságban, bűnvallásban feltárja, még azt is, ami esetleg érzésünk szerint szégyelni való. Add, járuljunk naponként így hozzád, és tudjuk, hogy te Jézusban bocsánatot adsz, és megbocsátasz mindannyiunknak. Add, hogy így éljünk a bocsánatból, és így épüljön az a kép, amely összetöredezett, épüljön bennünk az az Isten kép, amelyre eredetileg alkottál mindannyiunkat. Kérünk, add, hogy ezt tudjuk megcselekedni, ehhez tőled kérjük az erőt, tőled kérjük a hitet, és tőled kérjük a Szentlélek hatalmát. Jöjj a mi életünkbe, jöjj szeretteink életébe, áld meg közösségeinket, gyülekezetünket, magyar népünket és az egész teremtett világot. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.